Jó estét kívánok, ez itt a Kultúrali Mezei Dániellel és Pár Julcsival, de Julcsi sajnos most nem tud velünk lenni, mert elhúzódott egy próbája. A Fitos Dezső társulattal a Nemzeti Táncszínházban dolgozik nagyon, ugye ő adja a zenét, szolgáltatja, hogyha lehet így fogalmazni, és hát elcsúszott a próba, ezért nincs itt, azonban egy kiváló vendéget tudok bemutatni, akivel én fogok beszélgetni, Bán Teodórát, nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban. Szervusz Teodóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Az embernek, hogyha a Margit-szigetre gondol, akkor eszébe jutnak a Nárciszok, a futópálya, a Hajós Alfred sportuszoda, egy nagy vízilabda mérkőzés. Neked mi jut eszedbe a Margit-szigetre?
Igen, fordítva is igaz, hogyha az én nevemet hallja valaki, akkor eszébe jut, hogy a Margit-sziget is van a világon. Egyébként, és ennek én nagyon-nagyon örülök, bár most ez egy picit szerénytelennek tűn, de valóban így van. Tehát azért, amikor a közértbe vásárolok be, meg cipelem a cuccokat, akkor szokta néni, meg bácsi, meg fiatalok is mondani, hogy ha maga Bán Teodóra, tényleg magával már találkoztunk, láttuk a televízió, meg ott voltunk a Margit-szigeti Színháznak az előadásai. Tehát én a Margit-szigeti Színháznak vagyok az ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője immár 22. éve.
22. éve, és pont most ugye 2025. március 1-től újabb 5 évre megbízást kaptál a Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói tisztségére. Ez a folyamatos bizalom, ez gondolom jól esik az embernek.
Ez nagyon jól esik természetesen. Ez tény, hogy 2004-ben, amikor én megpályáztam, volt lehetőségem megpályázni egyébként a budapesti nyári színházakat, ugye egy társaságba tartozott, egy non-profit Kft.-hez tartozott a szabadtéri színházai a Budapest kínálatnak, Margit-szigeti Színház, Városmajori Színház és a Budai Feneketlen tónak a Budai Park színpad is. Hát nem voltak olyan állapotban, hogy mind a három működni tudott volna, amikor én már érkeztem. Így a Budai Park színpad az elég hamar végül is a baleset veszély miatt nem lehetett megnyitni, mert olyan kondícióban volt, ami már mind műszakilag, mind pedig elektronikai felszerelés tekintetében is életveszélyesnek lett minősítve, úgyhogy az elment az én portfóliómból, és így a Városmajori Színház és a Margit-szigeti Színház maradt meg, amit hát 17 éven keresztül, 16 éven keresztül itt együtt vittem ezt a két színházat, és nagyon-nagyon szerettem. Talán azért húzódott el nekem ez a bizalom az irányomba, mert nem voltak olyan állapotban ezek a színházak, hogy bárkinek is a kedve lett volna ez a színházba, ebbe a színházba vezetőként beállni. Nagyon-nagyon sok feladat és lehetőség is ezáltal adódott nekem, hogy hogyan építem fel újra ezt a két nyári teátrumot, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos helyet foglal el Budapest kulturális életében, meg a nyári kikapcsolódás szórakozás tekintetében is, ugye könnyedebb műfajoknak adott otthont mind a Városmajori Színház, mind pedig a Margit-szigeti Színház, és immár 2019-ben volt az önkormányzati választás, és akkor kisebb-nagyobb problémák adottak, mármint hogy a vezetést illetően, akkor már többen pályáztak rá, akkor már jó állapotban volt a két színház, jó eredményeket hozott, akkor már sokan rá pályáztak, és ez egy kiírás volt, ugye 5 évenként kerül kiírásra a színház vezető, színházigazgatóknak a pályázat, és ott többen pályáztak rá, és ebből aztán végül is úgy jöttünk ki jól, és most nem akarok ebbe belebonyolódni, hogy a két objektumot, a két nyári színházat ketté lett bontva, és volt választási lehetőségem, hogy én melyiket választom, és én ugye a Margit-szigeti Színházat választottam. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy új megbízás. Innentől kezdve a minisztérium a fenntartója, az anyagi támogatás a minisztérium biztosítja, és az objektum maga az a fővárosi önkormányzaté maradt. És csak azt tudom mondani, hogy nekem ez egy nagyon fontos időszak lett, hiszen azt megelőzően évről évre történt a a finanszírozása és a költségvetés szerinti támogatása, hogy miből hogyan tud gazdálkodni, milyen, hogyan tervezhető meg egy következő éves, vagy az évi szezon, mert általában az évbe dőltek el az önkormányzati, a közgyűlési határozatok alapján, hogy mennyi is az az annyi. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt ebből a szempontból tervezni. Most ez az 5 év, ami elmúlt, és most az itteni pályázattal, most 2025 és 30 között ismét én maradok, ez gyakorlatilag ebbe az új rendszerben nekem a második 5 évem lesz, és voltam olyan bátor egyébként, hogy megpályáztam, mert én úgy érzem, hogy ebbe a nyári színház, a Margit-szigeti színháznak nem csak a hazai szintéren, de a nemzetközi szintéren is komoly helye van, amit az elmúlt években, évtizedekben azt gondolom, hogy sikeresen volt lehetőségem pozícionálni. Úgyhogy elég komoly a figyelem a nemzetközi térről, a Margit-sziget irányába, és nem csak a kultúra területén, hanem a kultúra, mint média is jelen van a mi életünkben, hiszen ma már egy városba, egy desztinációra azért választanak, váltanak repülőjegyet, vagy utaznak az emberek, mert ott valami fontos dolog fog történni, vagy valami különleges dolog történik. Tehát Budapestre többségében, vagy legalábbis bizonyos százalékában a külföldi nyári vendégek, akik ide érkeznek a városlátogatásra, azok többek között a döntésben nagyon sokat segít számukra, hogy a Margit-szigeti Színház itt van, és nagy nemzetközi produkciókat láthatnak, operától, musicalig, operettől, balett és tánc, és egyéb könnyűzenei koncerteket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Margit-szigeti Színház fontos szerepet tölt be ebbe a turisztikai iparágba, meg a kultúraiparágba összességében, hogyha ezt a kettőt így összemossuk. Ugye ez az előzménye az én életemnek, mert egy 8 évig a Tarlós főpolgármestersége alatt dolgoztam a fővárosi önkormányzatban, és a Budapesti Fesztivális Turisztikai Központot vittem, megvittem a nyári színházakat is, csináltam a nagy vásárokat a Vörösmarty téren, tavaszit, őszit, télit, 4 évszak kultúra fővárosában, tehát egy nagyon erős kampányt sikerült felépítenünk, és arculatot építeni Budapestnek. A nemzetközi szintéren nagyon azt gondolom, hogy ami lehetőséget én kaptam, azt sikerült hasznára fordítani a városnak.
Egy kérdésemet már valamennyire érintetted, mert azt meg akartam kérdezni, hogy egyébként mi a tapasztalat ennyi év után, úgy gondolom, hogy hatalmas a rálátásod, hogy a nézőközönség összetétele, az hogy néz ki Margit-szigeten, Budapest szívében, egy ilyen gyönyörű helyszínen nyári időszakban? Mennyire jönnek magyarok, mennyire jönnek akár vidékiek, van-e ilyen kimutatás?
Igen.
És mennyire jönnek külföldiek?
Igen, ez elég komoly feladat egyébként, hogy ez eljutott arra a szintre, hogy körülbelül 30-30% van. Tehát a budapestiek, jó, nem a budapestiek valószínűleg, hogy jóval nagyobb meg az agglomerációból érkezők száma, de vidékről is nagyon-nagyon sokan jönnek fel, és természetesen a külföldiek aránya is nagyon szépen emelkedett az elmúlt 8-10 évben, és még egy fordulópont volt az én életemben, vagy a színház életében, amikor 2013-ban felújítottuk a színházat. Ugye azt megelőzően olyan kondícióban volt a színház, hogy megmondom őszintén, nem hívtam külföldi vendégeket. Nem hívtam külföldi szólistát, nem hívtam sztár vendéget, nem hívtam külföldi tárus. Hát persze, hát nem volt öltöző, nem volt olyan állapotban, nem volt színpad, nem volt, tehát egyszerűen romos állapotban volt ez a színház, és 13-ban a Fővárosi Önkormányzat és a minisztérium közösen egyenlő arányban támogatta a beruházását a Margit-szigeti Színháznak, azóta ilyen, amilyen, ilyen csodálatos egyébként, és azt gondolom, hogy itt ebben a térségben, ahol ezt nagyon értékel, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen értékelnünk kell, hogy ilyen színházunk van. Egyrészt látványában azért fizikailag tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan központi helyen van, ráadásul egy fővárosban, tehát nem egy város közelében, hanem ott a főváros szívében, Karnyújtásnyira, Budától Pestig, ott van a Duna, ott van a csodálatos víztorony, mint kilátó, tehát bárhonnan is nagyon-nagyon könnyű elérni, tehát munka közben, munka után, munka előtt, aki Budapesten tartózkodik, az azt gondolom, hogy egyáltalán nem hagyja ki a Margit-szigeti Színháznak az előadásait, és ez egy jó szituáció. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy nagyon különleges ez a helyszín. 3000 férőhelyünk van. Májustól egészen szeptember közepéig játszunk, május közepétől szeptember közepéig, tehát majd 4 hónapot.
Általában telt ház.
általában a teltházban, és ezt úgy kell érteni, hogy miután ugye nincs tető a színház felett, mármint a nézőtér felett, tehát a próbák, az éjszakai világítás, tehát nem a napközben...
Ez egy ilyen leveli béka élet, nem?
Igen. Nem tudunk napközben világítani, mint egy kőszínházban van egy premier, akkor ott reggeltől estig tudnak dolgozni. Mi meg reggeltől estig ugyan próbálunk, de aztán éjszaka jön a műszak, és éjszaka világítunk be, meg díszletet állítunk, meg egyebeket. Tehát ilyen 24 órás szolgálat van egyébként. Tehát semmihez nem hasonlítható egy ilyen nyári színháznak a működése. És mi, mint színház, tehát nem fesztiválként működünk, hanem mi, mint színház működünk. Tehát nagy operákat mutatunk be, sokszor 300-400 fővel a színpadon, nagy műzikeleket mutatunk be, mint az idejében, és a Pillangó kisasszony, a Verdi Nabukkója, a Rudolf musical, a Shrek musical, a Coco Chanel, és természetesen sorolhatnék, még rengeteg külföldi érkezik, minden produkciónban nemzetközi sztárokat, nemzetközi ismert művészeket hozunk, aki mondjuk Veronából érkezik, vagy éppen nem tudom, a Szent Margarétemből, tehát egyeztetve vannak, 2-3 évre dolgozunk, egyeztetünk előre, repertoárt és művészeket egyáltalán, bemutatókat, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy lehet csinálni, és az is nagyon jó dolog, hogy megvan a háttér hozzá, tehát ez megbiztosítja a minisztérium.
Egyébként nagyon érdekes, így végignézem, most itt csak végiggörgetve itt van előttem az idei program, ugye májusban kezdődik az
május 17-én idén. Kezdünk, Gregory Porterrel, ami azt gondolom, hogy nem kis mutatvány elhozni a művészt.
De azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon sokszínű a program, tehát itt a Coco Chanel kortárs balettől kezdve az általad említett nyitó eseményig, Pillangó kisasszony opera bemutató, Edda művek unplugged koncert. Azt a mindenségét.
Hogy a júniusban, ha csak a júniusról beszélünk, májusról vagy júniusról beszélünk.
Igen. Igazából te, mint kulturális menedzser, és mint aki ezt nagyon-nagyon régóta csinálja, ezt mennyire látod nehéz feladatnak, hogy minden igénynek megfeleljél, mert azért ez egy nagyon komplex szolgáltató, már bocsánat, hogy így leegyszerűsítem, munka.
Abszolút, nagyon igen, tehát nem specializálódtunk egyféle egy műfajra.
Te magad táncművész vagy, de nem teheted meg, hogy előtérbe helyezed, gondolom.
Nem tehetem meg, de nem is feltétlenül szükséges, hiszen mint említettem, egy 3000 fős nézőterünk van, hogyha mi ebben 4 hónapban játszunk, azért ott az elmúlt évben is ilyen 90 000 embert ültettem le. Tehát 90 000 ember Budapesten vagy Magyarországon szerintem nincs, aki 4 hónap alatt mondjuk csak operát szeretne nézni, vagy csak balettet, vagy csak musicalt.
Professzor Dr. Pavlik Gábort kivéve, de egyébként igen. Nincs.
Igen, de biztos, hogy akadna, de nem 3000. Tehát ahhoz, hogy nálam teltház legyen, és hát ami ugye rentábilissá is teszi az előadásokat, mert azért nagyon fontos a jegybevétel mindenképpen. Nem csak a jegybevétel fontos, hanem az, hogy teltház előtt énekeljenek, táncoljanak és szülessenek meg ezek az új bemutatók és új produkciók, mert a művésznek akkor van sikerérzete, hogyha látja, hogy vele szembe a közönség hálás és tapszor, és ott van, és vele együtt lélegzik egy előadáson, ami itt a Margit-szigeten egyébként meg szokott valósulni. Tehát azt gondolom, hogy nekem feladatom az, hogy megkeressem, megtaláljam azokat az igényeket, amiket a repertoár, színes repertoárral ki tudok elégíteni, akiket meg tudok szólítani, akiket be tudok hozni a színházba, és akik jegyvásárlói lesznek a színháznak.
Bán Teodóra a vendégünk, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója, és itt nagyon sokszor, mert Kossuth Díjon mindig szóba kerül, hogy művészet, magas művészet, mit kell, hogy szolgáljon a művészet, ilyen filozofálgatásokra szabad időt szánni ilyen pozícióban, mint a tiéd?
Én abszolút igen, tehát ha nem is beszélünk róla nap mint nap, az egyébként benne van a levegőbe folyamatosan, hogy mi a feladata egyébként a művészetnek, a kultúrának. Tehát ez,
és te, mert bocsánat, ekkora rutinnal, rálátással tudsz arra válaszolni, hogy mi a feladata?
Igen, abszolút azt gondolom, mert hogy rám ugyanolyan hatással van, mint kell, hogy legyen más emberre is. Én azt gondolom, hogy születésünktől fogva fogékonyak vagyunk az esztétikus és a szép és a harmonikus dolgokra, benne van a költészet, benne van a zene, benne van a vizuális látványok, és nem hiszem, hogy a torz és csúnya és erőltetett formákra bárki is vevő lenne. Ezokra szükség van, persze ezek a kort nem akarom a kortársakat ebbe besorolni, mert ott is nagyon sok esztétikus dolog történik, de azt gondolom, alapvetően, ha egy gyermeket megszületik, akkor is egy dallamra fogja az anyuka elaltatni, vagy amikor kedves akar lenni, akkor csodálatosan mosolyog rá, tehát én azt gondolom, hogy ennek a körülményeit illik megteremteni, nem beszélve arról, hogy olyan hagyatéka van egyébként mind a klasszikus zenének, mind a táncnak, mind pedig a képzőművészetnek is, amit vétek lenne megtagadni. Tehát napról napra, vagy időről időre ott kell legyen az életünkben ezen csodáknak a megismerése, és ezen csodák által nyújtott élményeknek a megszerzése. Most természetesen egy operánál, ha egy Puccini Pillangó kisasszonyt hallgatunk, a történet az nem feltétlenül köti le a hallgatót vagy a nézőt, de például a Margit Szigeti Színházban például ez is leköti, mert ott egy olyan vizuál olyan élményt is kap pluszban a zenei élmény mellett, ami azt gondolom, hogy sehol máshol, tehát minden érzékszervünkre próbálunk hatni. Tehát mivel én is művész vagyok, és fogyasztója vagyok a művészeteknek nap mint nap. Nagyon fontos számomra, hogy ezek ilyen formációban valósuljanak meg. Tehát érdekes módon erre, tehát őszintén szólva komoly igény van. Tehát nagyobb, a mi látogatóink jelentős része erre tart igényt, sőt nem egyszer kapok, mert ugye visszatérő vendégeink is vannak, és nagyon szeretnek velünk beszélgetni egyébként, akár interneten, akár Facebookon is. Ugye rákérdeznek, hogy most a Pillangó kisasszony az milyen rendezés, vagy kortárs, vagy modern, vagy nem tudom, és akkor meg kell nyugtatni őket, hogy igen, egy hagyományos rendezés lesz, most egyébként egy koncertszerű előadás lesz, gyönyörű jelmezekbe egyébként, ez úgy lesz bemutatva, minimális, nagyon szép vizuállal és látvánnyal, szép effektekkel. Tehát számomra a zenét nem szabad avval, piszkítani, vagy fölülírni, amit anno Puccini az 1900-es években amikor létrehozta ezeket az előadásait, amikor megszülettek ezek az előadások, de ugyanígy vagyunk Verdivel is, és az összes többi nagy művésszel. Ott kell, hogy legyen a helye. Most egyébként a klasszikus balettről is beszélve, tehát mert említetted, hogy miután én balettművész voltam, ugye operaház, meg nemzetközi turnékban, meg szólistaként, meg sok mindenben ugye részt vettem. És sajnos a Margit Szigeti Színházra ezért nagyon óvatos vagyok, hogy mikor és hogy merem kihozni a klasszikus balettet. Mert azért azt tudni kell, hogy mégiscsak a Duna által átölelt szigeten vagyunk, ahol nagyon sok a pára, sokszor esik az eső, és hát bizony a spicipők azok bizony eléggé veszélyesek abban az esetben, hogy a korcsolya pályává alakul át a színház, tehát ilyen szempontból nagyon óvatos vagyok.
De hát ott a kortárs balett.
Volt nálunk, igen, ettől függetlenül a moszkvai balett is járt nálunk, a Monte Carlói balett járt, az elmúlt évben volt a Hajtjuk Tamára, a Perzsokál balett, ahol egyébként spicipőben is, meg természetesen ilyen neoklasszikus baletteket, még mindig a Jóisten velünk volt egyébként, tehát vigyázott ránk, soha nem történt még semmi olyan baleset, de a klasszikus balettnek is ott lenne a hely egyébként a Margit Szigeti Színházban, de megtaláltam azokat a stílusokat, meg azokat az együtteseket, akik mindezért ugye kárpótolják majd a nézőket.
Bán Teodóra a vendégünk, táncművész, koreográfus, színi igazgató, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a Kulturálit hallgatják itt a Rádió Cafén, én Mezei Dániel vagyok, és Pár Jócsi sajnosos nincs itt velünk, mert a Fitos Dezső társulattal próbál, és nem ért ide, de nagyon jó lesz a darab, ezt egyébként tudom. Maradjanak velünk, nem sokára jövünk vissza.